Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A járványhelyzet nem befolyásolta az új nemzeti alaptanterv szerinti munkát az iskolákban, hangsúlyozza a köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltánnal beszélgettem. Az új nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó kerettantervek, amik éppen ebben a járványszabdalt a tanévben indultak felmenő rendszerben, hogy az első 5.-9. évfolyamon. Vannak azért ezzel kapcsolatosan visszajelzések, még ha ilyen furán alakul is ez a tanév?
Szerintem a legfontosabb visszajelzés az az, hogy a rendszer működik. Elkészültek a hozzá kapcsolódó tankönyvek az első 5. és 9. évfolyamon, és használjuk őket. Jelenleg, ugye most a jövő héten jelenik majd meg a következő tanévre szóló tankönyvjegyzék, éppen a napokban készül el az oktatási hivatal azzal, amint egy 90 átdolgozott tankönyvvel munkafüzettel, ami a másodikos, hatodikos, tizedikes tankönyveket, munkafüzeteket érinti, ahol szintén az új tartalmi szabályozókhoz az átdolgozást el kellett végezni, és természetesen, ahol egyébként azt tapasztaltuk, hogy például a tavaly kiadott tankönyvekben bármit is korrigálni érdemes, akkor ezek a korrekciók is ezzel párhuzamosan megtörténnek, tehát folyamatosak a visszajelzések, az odafigyelés arra, hogy ha és valahol szükséges, akkor megtörténjen a beavatkozás.
A digitális oktatás, próbáljuk meg összegezni a tapasztalatokat, hiszen egy évnyi visszatekintésre van már lehetőségünk, ugye éppen egy évvel ezelőtt, tavaly március 16-án volt az átállás, és azóta hát kisebb-nagyobb megszakításokkal itt van velünk ez az online munkarend. Megvonható a mérleg?
Azt gondolom, hogy sokkal többet látunk erről ma már, mint ahogy tavasszal, tavaly, ugye bele kellett ugranunk egy kicsit az ismeretlenbe. Én is felidéztem a hétvégén, és szerintem nagyon sokan voltak, hogy igen, egy évvel ezelőtt most szövegeztük a miniszteri határozatot, most küldtük ki az intézményeknek, most ott zajlott a munka, és 16-án felnyíltak a különböző új rendszerek. Én azt gondolom, hogy először is tartozunk egy nagy köszönettel, még egyszer szeretném ezt aláhúzni azoknak a pedagógusoknak, szülőknek és tanulóknak is, akik ebben az új helyzetben állták a sarat, és a járványügyi helyzetnek megfelelően ilyen módon is folytatni tudtuk az oktatást, tehát én arra nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon az oktatás egyébként a járvány ellenére is egyetlen napra sem szünetelt. Nem minden országban volt ez így a világban, zárójelesen szabadjon megjegyezni. Köszönet az intézményvezetőknek is, hiszen nagyon komoly szervező munka hárult rájuk ebben az elmúlt egy évben, és sajnos ez még nem is ért a végére. Sokkal felkészültebbek voltunk a mostani rendszer szintű átállítás kapcsán, hiszen azóta nagyon sokat fejlődtek a különböző rendszerek. Volt ugyan a Kréta rendszerben március 8-án egy reggeli olyan terhelési csúcs, amit nem bírt, de azt kell mondjam, hogy ez viszonylag gyorsan és nagyon frappánsan javításra került. Egy átlag munkanapon, tehát gyönyörűen működik, egy átlag munkanapon 90 ezer pedagógus, 500 ezer tanuló és 240 ezer szülő lép be a Kréta rendszerbe, és naponta 600 ezer osztályzatot írnak be a pedagógusok. Ezek nagyon komoly terhelést bíró rendszerek. A keddi napon direkt lekérdeztem, 227 861 tanulónak voltak a digitális kollaborációs térben online órái. Ez egy hatalmas szám, amit internet sávszélességgel bírni és követni kell. És természetesen nem csak a DKT-ban, hanem más platformokon is tartják a kollégák az órákat, és százezerével a gyerekeink ezt követni, és jellemzően egyébként még élvezni is tudják. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly teljesítmény az, ami a tavaly márciusi állapotokhoz képest meg tudott valósulni. A tankönyvtárnak a felületén naponta 20 ezer letöltésünk van különböző online tartalmak terén. A Nemzeti Köznevelési Portálon, ami az okos tankönyveket az 5.-12. évfolyamon kínálja, napi 150-160 ezer tanuló az, aki okos tankönyveken, különböző órákon vesz részt, vagy egyszerűen ott tanul. A Sulinet rendszeren napi 65 ezer letöltés, ami működik, és akkor ezek csak azok a digitális tartalmak, amelyeket mi látunk, mert a központi állami szolgáltatásoknak a részét képezik. Tehát azt gondolom, hogy egy jól szervezett, felkészült munka zajlik most az intézményekben. Senkit nem ért váratlanul, hiszen már tavaly augusztusban az intézkedési tervben kifejezetten kértük az intézményeket, hogy mindenki készüljön fel arra, hogy a tanév folyamán lehetséges, hogy átállásra kerül sor. Nagyon sok helyen ugye a feladatellátási helyek egyharmadán voltak különböző elrendelések már a tanév folyamán, most pedig azt gondolom, hogy ott is, ahol elkerülte őket eddig a fertőzés meg a baj, ott is jó minőségben tud folyni ez a munka.
Eszközellátottságról, internet elérésről, hozzáférésről mi mondható el? Mert nagyon komoly fejlesztések voltak ezen a téren az elmúlt években, de hát most diák és pedagógus is otthonról kapcsolódik be az oktatásba, tehát megbízható internet kell, jó eszközök kellenek otthon.
Ugye nagyon jelentős az a terhelés, amit egyébként az internetes hálózat is kap. Ez ugye az iskolákban ugyan a kormányzati gerincen fut, vagy mondjuk a Kréta esetén, de valóban az otthoni internet az azért országosan nem teljes egyenszilárdságú, tehát láttuk, hogy több városban egyébként múlt hét hétfőn nem csak a Kréta, hanem más rendszerek is recsegtek, hiszen azért egy hihetetlen adatforgalmat és technikai terhelést okoz az, amikor mondjuk reggel 8 órakor éppen 3-400 ezer ember kell streamingben kiszolgálni mondjuk az online órák megtartása terén. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az eszközellátottság is javult. Ugye a tavaly tavasz folyamán a meglévő 350 ezer online is használható digitális eszközhöz, laptophoz, számítógéphez képest, akkor gyors segítségként 8000 eszköz beszerzésére került sor összességében. Majd az ősz folyamán, ugye azért egy időigényes folyamat ez, és a világpiacon sem dobálják utánunk az eszközöket, hiszen egy hihetetlen keresletnövekedést okozott szerte a világban a online eszközök terén a járvány. 18 ezer informatikai eszköz, jelenleg a laptopok azok, amelyeket egyébként jelenleg a Klebersberg központ kapott meg és osztott ki a tankerületekben, tehát ez mind hozzá tudott járulni ahhoz, hogy ezek az eszközök ezek jelenleg is kiadhatóak az iskolákból, tehát ahol csak ezen múlik az oktatásnak a lehetősége, ott erre van mód, kifejezetten kértük az intézményeket, hogy az eszközöket, az iskolai eszközöket bocsássák rendelkezésre ott, ahol ez nincs. Hozzá kell tennem, hogy szerencsére Magyarországon az eszközellátottság eddig is jó volt, tehát kompetenciamérés adatokból, hiszen ilyen jellegű kérdéveket töltettünk ki a tanulókkal, azért az látszott, hogy az okostelefon lefedettség, ami szintén alkalmas a digitális tanulásra, az szinte 100%-os rendelkezésre állást mutatott mondjuk a középiskolás vagy a felső tagozatos tanulók körében, és a saját számítógép hozzáférés is családi környezetben az több mint 90%-on volt már tavaly márciusban, tehát ahhoz képest pedig nem csak az állam, hanem a családok is rengeteg eszközt vásároltak. A digitális hozzáférést ugye most azzal is támogatjuk tavaly tavaszhoz képest, hiszen ez is egy kérés volt, hogy azok a családok, ahol a gyerek központilag elrendelt tantermen kívüli digitális munkarendben vesz részt, itt jóvá íródik az internet használatnak a költsége, tehát ez is egy kis segítség azért otthonra az anyagiakban, hogy nem kell az internet szolgáltatásért fizetni.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány jelenleg 10 köznevelési intézmény fenntartója. A máltai szemléletmód kialakítása mellett fontosnak tartják a helyi sajátosságokat messze menőkig figyelembe vevő újszerű megoldásokat, nevelési módszereket. Ennek egyében indították el a mostani tanévben kísérleti jelleggel a műhelyiskola programot. Tajsz Miklóssal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 2001 óta létezik. Ez a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által alapított alapítvány, amelyet kifejezetten arra a célra hozott létre az alapító, hogy hátrányos helyzetű térségekben, hátrányos helyzetű gyermekek, diákok számára óvodákat, általános iskolákat, középiskolákat, szakképző intézményeket tartson fönn. Tehát ránk is természetesen ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint bármelyik másik magyarországi köznevelési intézménybe. Talán abban vagyunk speciálisak, hogy a óvodáink, általános iskoláink kis településeken vannak. Zömében a az ország legesleg szegényebb települései közé tartozó településeken. Középiskoláink azok természetesen városokban vannak.
Ha azt mondjuk, hogy halmozottan hátrányos régiók és települések, vagy családok, ahonnan a diákok bekerülnek ezekbe az intézményekbe, ez óhatatlanul más pedagógiai módszert, módszertant vagy modellt kíván meg?
Sajnos jelentős részben mást, hiszen óriási különbségek vannak a gyerekek szociokulturális hátterét tekintve, tehát pszichológusok számos tanulmányt írtak már arról, hogy mondjuk egy 6-7 éves elsős általános iskolai gyerek az akár 2 évvel hátrányban van mondjuk a városi átlagos szociokulturális hátterének ező gyerekekhez képest. Tehát mindenképpen egy nagyon speciális figyelmet igényelnek ezek a gyerekek. Ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen háttérből, milyen lakáskörülményekből, milyen anyagi körülményekből érkeznek, nem beszélve az egészségügyi és mentális állapotról. Tehát mindenképpen speciális figyelmet igényelnek. A Mátrai Szeretett Szolgálatnál mi azt szoktuk mondani, hogy nincs számunk a bölcsek köve, nem rendelkezünk csoda recepttel. Nekünk az az alapvető hozzáállásunk, hogy minden kis településen, ahol jelen vagyunk, speciális adott településre, adott közösségre, adott gyerekekre kell szabnunk a módszereinket, eljárásainkat. Abban vagyunk még talán mások, mint a legtöbb fenntartó, hogy a Mátrai Szeretett Szolgálat nem csak mint óvoda és iskola fenntartóval jellemzően ezeken a településeken, hanem a szociális munka teljes fegyvertárával rendelkezünk. Tehát például még az óvodáskor előtt újszülött és kisgyerekek számára úgynevezett biztos kezdett gyerekházakat működtetünk, ahol azokat, akik ezt igénylik, fiatal anyukák, megtanítják a szakemberünk gyakorlatilag, segítséget nyújtanak, inkább így mondanám ahhoz, hogy a szerepüket minél teljesebb körülön tudják ellátni. Vannak tanodáink, amelyek az általános iskolák mellett működnek, szoros együttműködésben az általános iskolákkal, ahol délutáni aktivitást, hétvégi aktivitást, már a kis településekről középiskolába járó gyerekek számára egyfajta tehetséggondozást és egyéni odafigyelést, mentorálást nyújtsanak. Tehát elég széles lehetőségeink vannak, hogy segítsük a gyerekeket. Az a mottónk, hogy fogantatástól a foglalkoztatásig segítjük az arra rászorulókat, hiszen nem lehet elég korán kezdeni, és az is nagyon fontos, hogy minél tovább tartson ez a segítés támogatás, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarországon a gyerekek nagy többsége az a középiskolás korban morzsolódik le, szakad ki az iskolarendszerből általában, tehát nagyon fontos, hogy a legelejére figyeljünk, a születés pillanatára, utána az átmenetekre, tehát amikor óvodás lesz, amikor az óvodába általános iskolába megy, amikor általános iskolába középiskolába megy, utána a középiskolába végig segítsünk abban, hogy ne morzsolódjon le, majd pedig a vége a történetnek, hogyha minden jól működik, akkor a foglalkoztatás.
Ha azt mondom, hogy máltai szemléletmód, akkor meg lehet azt valamilyen formában fogalmazni, hogy ezekben az oktatási intézményekben ez mit jelent?
A Mátrai Szeretett Szolgálatnak van egy magyar örökség díjas programja, a jelenlét program, a nevéből is világosan következik, hogy azt jelenti, hogy jelen legyünk ezeknek a gyerekeknek, közösségeknek az életébe, és mindenképpen egy általános segítő szemlélettel rendelkezünk, mindenkire igyekszünk egyénileg figyelni. Nem kifejezetten és kizárólag csak oktatási feladatai vannak egyébként máshol sem, tehát a nagyvárosokban sem a tanároknak, pedagógusoknak. Nálunk talán hatványozottan igaz az, hogy egy pedagógus az nem csak klasszikus értelme vett tanár szerepben van ott a gyerek mellett, hanem minden létező módon igyekszünk segíteni a gyerekeknek, ahol tudunk. Egyébként van még egy nagyon érdekes új programunk, ami szintén mutatja, hogy mi mindennel próbálkozunk. Tavaly ősz óta, 2020 ősze óta műhelyiskolát indítottunk. Ez egy klasszikus, úgynevezett második esélytípusú iskola azok számára, a 16 év fölötti fiatalok számára, akik kimaradtak, lemorzsolódtak bármilyen oknál fogva a középiskolából, a hagyományos középiskolákból. És itt a műhelyiskolában, abszolút nem a hagyományos módon, kifejezetten munkaerőpiaci körülmények között, szolgáltató üzemekben, vagy szakképzőiskolai tanműhelyekben a gyakorlatot tanulják meg, és szerezzenek valamilyen szakmát. Hiszen mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy ne forduljon elő az, hogy bármelyik fiatal úgy hagyja el az iskolarendszert, hogy semmiféle képzettsége, szakképzettsége, legalább részszakképesítése nincsen.
Ha jól tudom, akkor ez még egy pilot projekt, ami az innovációs tárca támogatásával működik. Ez egy új típusú képzési formának is tekinthető?
Igen, 2020. szeptember 1-én vezette be az Innovációs Technológiai Minisztérium, illetve hát nyilván a szakképzési törvény a műhelyiskolákat, és mi vagyunk az egyik első fecske, akik abban a lehetőségben részesültünk az ITN támogatásával, hogy két helyszínen, Gyöngyösön és a Kunhegyesi járásban, Jászmacskun megyében, Tiszabudán elkezdhettük ezt élesben csinálni. Tehát valóban ez egy pilot projekt, de valójában már természetesen az iskolában vannak a diákok, és meg is kapják majd hamarosan tavasszal a részszakmáikat. Ez nagyon érdekes modell egyébként, és az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy hiánypótló, és a diákok számára rendkívül népszerű. Konkrétan az történik, hogy Tiszabudán egy varrodában és egy asztalos üzemben dolgoznak és tanulnak egyszerre, azt is üzemben és a varrodában a fiatalok, és fél év alatt szerezhetnek a varrodában lakástextil készítő részszakmát, az asztalos üzemben pedig fa megmunkáló részszakmát. Gyöngyösen pedig kicsit másra próbálkozunk, ott pedig vendéglátóipari szakmákban szakácssegédeket és pincérsegédeket képzünk, ott nem cégeknél, hanem a szakképzőiskolai tanűhelyben. Célirányosan foglalkozunk a diákokkal, itt nincsen tankönyv, nincsen nemzeti alaptanterv, itt kifejezetten azt nézzük kezdettől fogva, a diákkal egyénileg megállapodva, rögzítve, hogy mi kell ahhoz, hogy fél év alatt elsajátítsa azt a tudást, amely a vizsgán való megfeleléshez szükséges. És akkor ezt szépen végigcsináljuk fél év alatt.
A részszakma egyébként mit jelent ez tulajdonképpen? Elindítja a fiatalokat, a diákokat egy szakma irányába?
Tulajdonképpen ez a részszakma, ez már maga is feljogosít mindenképpen bizonyos munkakörök betöltésére, de van már most is olyan jel, hogy van olyan diák több is, aki kedvet kapott, és vagy egy másik részszakmát is el fog végezni, például egy pincérsegéd, már tudjuk, hogy szakácssegéd is szeretne lenni, vagy pedig magasabb szintű szakmára is hát felkeltük az érdeklődését, és akkor kiteljesítheti, és akkor szakácssegédből lehet majd szakács is. Tehát ugye gyakorlatilag ez arra is jó, hogy visszavezesse a hagyományos iskolarendszerbe a fiatalokat, meg arra is jó, hogy közvetlenül az elhelyezkedéshez szükséges papír szerezze.
Mondhatjuk, hogy első körben ez a műhelyi iskola program mindenképpen az úgymond hagyományos oktatási rendszerből valamilyen módon kieső diákokat próbálja megsegíteni?
Igen, kifejezetten is deklaráltan azt célozza ez a program, hogy a 16 év fölötti iskolarendszerből kiesett gyerekek számára biztosítson egy újabb esélyt, teljesen más körülmények között, hiszen könnyen belátható, hogy az a diák, aki lemorzsolódott a hagyományos iskolarendszerből, őt valamilyen más módon kell oktatni. És egyébként egy plusz hozadéka lehet ennek a programnak, azon kívül, hogy konkrét diákokat konkrét részszakmához juttat. Az egész magyar iskolarendszerbe, először a szakképzési rendszerben, majd tovább terjedve remélhetőleg máshova is, egyszerűen egy új szemléletet víz be. Tehát, hogy azok az oktatók, akik eddig is tanítottak mondjuk egy hagyományos szakközépiskolába vagy technikumba, azok itt a műhelyiskolában megpróbálják azt, hogy hogyan lehet a diákhoz teljesen máshogy viszonyulni. Egyénileg megbeszélni vele, hogy milyen kis részprojekteket hajt végre ahhoz a tanműhelybe, hogy aztán fél év múlva, egy év múlva szakmát, részszakmát szerezhessen, és ezeket a módszereket, eljárásokat, utána mi már el is kezdtük ezt a saját iskoláinkba, ahol ezt elkezdtük, hogy a többi kollégának, a többi pedagógusnak is átadják, megosztják a tudásukat, beszélgessenek arról, hogy hogyan kéne másképp csinálni egy kicsit, mint eddig.
Említette, hogy gyakorlatorientált, nagyon is gyakorlatorientált képzésről van szó, miközben hát tudjuk, hogy jó egy éve járványhelyzetben élünk. Milyen nehézségeket vagy gondokat okozott ez egy ilyen gyakorlatorientált képzés esetében?
Természetesen az élet minden területén sajnos gondot okoz a koronavírus, tehát valóban. Ettől függetlenül büszkén mondhatom, hogy a 20 diákunkból, aki elkezdte össze, 18-an benn vannak, a két kieső helyet már pótoltuk. Természetesen voltak olyan időszakok, amikor kénytelenek voltunk a fizikai jelenlétű oktatást elfüggeszteni. Hozzáteszem, hogy mondjuk a varrodában és az asztalos üzemben ott nincsen megtiltva, most sem egyébként a mai napon sem, az oktatás, hiszen ezek gyakorlatilag működő cégek keretei között történnek, de természetesen mindent megteszünk azért, hogy az óvintézkedéseket betartsuk. Van, amikor részben kénytelenek voltunk átállni egy-egy napra, vagy volt, amikor több hétre a digitális oktatásra, de hát próbálkozunk, minden diákunknak adtunk például tabletet ebből a projektből, tehát minden 20 diák, aki benne van, kapott tabletet, segítünk nekik abban, hogy amit lehet, azt digitálisan is lehessen, de hát azért hozzáteszem, hogy ezek nem olyan szakmák, amelyeket egy-egybe lehetne digitálisan megtanulni, tehát igazából semmi nem pótolja természetesen a valós gyakorlatot.
Szeptemberben indult új képzési formáról beszélgetünk, de vannak-e esetleg további tervek?
A terveink között szerepel az, hogy 2021 őszétől, tehát a következő tanév elejétől több helyszínen is fogunk műhelyiskolákat létrehozni. Keressük azt jellemzően az ország legszegényebb települései járásaiban, hogy hol milyen szakmákra van munkaerőpiaci igény, hiszen nyilván azokat érdemes erőnybe részesíteni, azokat a szakmákat, amelyekre egyrészt van munkaerőpiaci igény, másrészt olyan szakmákat, amelyek emellett népszerűek a fiatalok számára.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!